Volt erről már szó most? Nem. Ti mondtátok. Nem mondtam el ezt múltkor. Se azelőtt. Jó. Azt mondja, ezt sem akarom hosszabban, hanem megint csak a lényegét, mit tanulhatunk meg abból, ha magunkat képesek vagyunk úgy látni, hogy nem leegyszerűsítve, hanem legalább úgy, hogy két résznek a dinamikájából, dilemmájából érthettünk meg valamit magunkból. Akkor pedig azt mondom, hogy van mindegyikünknek egy sebzett része, és van mindegyikünknek egy egészséges része. Az alkoholbeteg az a valaki, aki azért van nagyon rossz helyzetben, nem azért, mert van egy sebzett része. Ez a naív hozzáállásunk. A naív hozzáállás az, hogy ez a probléma, és akkor sebzett része kell valamit kezdeni, és kész. Ez a naív hozzáállásunk. De az alkoholbetegség az rendszer szintű probléma. Ezért az alkoholbeteg nagy problémája nem a sebzett része, hanem az, hogy amikor a sebzett részében van, akkor teljesen elveszti a kapcsolatot az egészséges részével, mintha nem lenne. Ezért, amikor bent van a kocsmában, akkor nincsen kapcsolata önmagával, mint egy férjel, önmagával, mint édesapával, önmagával, mint házastársal. Az egészséges részéhez nem tud hozzáférni. És most inni fog mondjuk 3 órán keresztül, és végig a sebzett részében lesz. És legközelebb az egészséges részében akkor lesz, amikor reggel fölébred. És mondjuk elkezd átélni valami bűntudatot. És ebben a pillanatban ez iszonyatosan fájdalmas lesz neki, hogy már megint így volt, és tulajdonképpen a felesége nem áll vele szóba. Reggel nem is szól hozzá, és ez még jobban fáj neki. És ez föleleveníti azt, amiért valamikor elkezdett inni, hogy az anyja nem törődik vele. És ezért délután átlép a sebzett részébe, és megint inni fog. Például a szenvedélybeteg nagy nehézsége nem az, hogy van egy sebzett része, hanem az, hogy amikor a sebzett részében van, elveszti a kapcsolatot az egészségessel. És amikor az egészséges részében van, akkor tagadja a sebzett részét. Azt mondja, hogy lennék ma alkoholista? Bármikor lerakom a poharat, ne szórakozzunk! Nagy bődbe sose iszok! Tudjátok, az alkoholbetegség egyik tünete az időszakos leszokás. Az egy tünet, és 4 tünet már elég ahhoz, hogy azt mondd, hogy alkoholbeteg vagyok. Az egyik, hogy azzal, hogy bizonyítsd, hogy te bármikor le tudod tenni az alkoholt, ezért adventben és nagybőjtben sosem iszol. Tudjuk, hogy az időszakos önmegtartóztatások, mikor ezt csináljuk, azok nagyszerű módszerei a vágy fölkeltésének. Lehet számolni már csak 20 napot, 15, 10, 10, 10, és húsvétkor, húsvét hétfő, erezd el a hajam! Illetve december 25-e estétől, mert a 26 az akkor viszont lehet kómába feküdni, filmszakadással. Az alkoholbeteg ember problémája, hogy amikor az egészséges részében van, tagadja a beteget, és amikor a beteg részében nem tud kapcsolódni az egészségeshez. Ezért, amikor az egészséges részében van, azt mondja, hogy miért mennék élen addiktológushoz? Ki az? Mit tud az? Ne vicceljünk már. Ezért, amikor a józan eszénél van, akkor nem foglalkozik a beteg részével. Amikor itt van, akkor meg, na, mi a nagyon izgalmas, hogy itt megint nem az derült ki, hogy a beteg részünket meg kell gyógyítani, hiszen vannak halálos sebeink. A halálos sebeinket nevezhetjük strukturális zavaroknak, vagy hatalmas veszteségnek. vagy egy traumatikus életeseménynek sok minden van. Van, amiből nem gyógyulok meg. Az egészséges ember nem az a valaki, akinek nincsenek sebei, hanem az, aki képes az egészséges részéhez kapcsolódni. Tulajdonképpen egy szenvedélybetegnek a gyógyulása nem úgy történik, hogy az összes gyerekkori baja meggyógyul, az anyakapcsolata, a mindene meggyógyul, hanem úgy, hogy a segítő segít neki lépésről lépésre kapcsolatot találni az egészséges részével. Ezért van az, hogy amikor az alkoholbeteg éjszaka fölébred, és azt mondja, ha ma nem iszom, ha most nem iszok, megőrülök. Ugye a szenvedélybetegség WHO szerint való egyik kritériuma, hogy ellenállhatatlan vágyat érzel, aminek nem tudsz parancsolni. Ezért hajnali 3-kor az a benyomásom, hogy egyszerűen ki kell mennem. És egy tisztességes alkoholbetegnek van mindig dugi piája. Mert sose lehet tudni, hogy ki fogok menni. De ha ki is öntöttem a lefolyóba egy teátrális ám őszinte gesztussal 3 hete, lemegyek az éjjel-nappaliba. Tudom, hogy hol van. Mert ha 2 neuron van az agyamban, akkor is tudom az egyikkel, hogy hol van az éjjel-nappali. És oda most le fogok menni. Amikor ő érzi az ellenállhatatlan vágyat, akkor mi segít neki? Az, hogy elér az egészséges részéhez, és az egészséges része látja a sérültet, és azt mondja, na ennek felesett réfa, te most akkora bajban vagy, hogy az egyetlen dolog, amit most tehetünk, hogy föl van ide írva a barátomnak a száma. Őt hívom ilyenkor, és ő föl fogja venni, és addig hallgat engem, ameddig beszélek. Ameddig azt nem mondom, hogy most már nem fogok lemenni az éjjel-nappaliba. És fölhívom, és azt mondom, hogy itt van a sebzett részem, muszáj beszélnünk. Tehát nem a gyógyulás, mert van, amiből meg tudunk gyógyulni, és van, amiből nem. És ez lehet a kulcsa annak, hogy itt ülünk, és hogy számomra ez annyira fölemelő, hogy így mondta nekem egyszer ezt egy pap, hogy az a jó, hogy rossz emberek is tudnak jót tenni. Ez most egy nagyon sarkos mondat, nem az a fő üzenet, hogy vannak rossz emberek, hanem az, hogy nem kell először jó emberré válnunk, hogy valami jót tegyünk. Nem kell először meggyógyulnunk, hogy az egészséges részünkből tudjunk élni. Nem kell teljesen meggyógyulnunk. De kapcsolatot fontos tartani vele. Ez annyira felszabadító. Hát mekkora pimasság lenne az élettől, nem? Ez az egész életünket akkor ami gyógyulásra kéne fordítani. Hát ahhoz rövid. Olyan érdekes, ahogy kimondtam ezt a mondatot néhány héttel ezelőtt, hogy nem kell meggyógyulni, hát már most tudunk egészséges dolgokat csinálni. Ha nem kell belenézek a tükörön, én egy jó ember vagyok. Olyan vagyok, amilyen, attól még el tudtam menni egy mozgássérült barátomhoz. Nem attól, hogy még vegyes vagyok, mint Zamárdi felsőn a fagyi. Na, csak vegyes volt. Hogy ez annyira felszabadító, hogy így van. És ezért ez a részünk meg tud erősödni, anélkül, hogy tagadnánk a sebzett rész. Egy házastársi konfliktusnak, amikor kialakult a kölcsönös neurotikus allergia, és prüszkölök a másiktól, rosszul vagyok, fuldoklom tőled, most direkt nem nézek senkire, csak a kamerába, fuldoklok tőled, hogy de nagy dolog, ilyenkor azt mondani, hogy te tudod, hát kétség kívül eléggé allergiás vagyok. Hát nem elve, nem azt mondani, hogy hát nyilvánvaló, hogy te nem vagy normális, hát nyilvánvaló, hogy nem lehet veled élni. Hát a vak is látja, az összes barátnőm megmondta. Jó, hát én azért rádolgoztam erre, de... Hanem azt mondja, hogy te, én erre annyira érzékeny vagyok, ez azt jelenti, hogy az egészséges részemből beszélek, és elismerem a sebzett részem. hogy elismerem, hogy én nagyon érzékenyen reagálok arra, hogyha késel és nem írsz egy SMS-t. Én elismerem, hogy valószínű, hogy én erre túl érzékenyen reagálok. Sőt, tudod mit? Nem is valószínű. Tényleg így van. Tulajdonképpen azért van így, mert van egy sebzett részem. És akkor elmondhatsz egy történetet a gyerekkorodban, vel összefüggésbe hozott mondjuk a féltékenységed. Szóval te, hogy tulajdonképpen ilyenkor arra van szükségem, hogy kérlek, hogy nyugtass meg. Tudom, hogy hülyén hangzik, de mondjál négy mondatot, az egyik az nagyon szeretlek, a másik, hogy mindenedet nagyon szeretem, a harmadik, hogy a szemöldökeid közül sose választottam, hogy melyiket jobban és melyiket nem. És tudd meg, akkor, amikor undok vagy, akkor is szeretlek, csak akkor nehezebb. Hogy nekem kell négy mondat. És tudom, hogy hülyeség, amiket mondok, hogyha egészséges lennék teljesen, ezt nem várnám tőled, de nem vagyok ez. Ezért akkor légy szíves, vesd be magad. Nézd meg a lábúj körmeimet. Hát itt vagyunk este, a nagy intimitásba. Szabad lábúj körmöket lebegtetünk az éjszakába. És hogy tekintsd végig a lábúj körmeimet, és mondd, hogy ezeket is szeretem. Szenvedélyesen vágyakozom a lábúj körmeid iránt. És utána megint azt mondom, de tudom, hogy őrület, amit mondok, hát hallom. Hát azt nem vagyok hülye, hallom, amiket mondok. És tudod, mi a jó, hogy ezt neked így el tudom mondani. De ne neves. Na jó, neves. Hát jó, én is neves. Akkor te is neves. De ne gúnyosan. Na, ez egy olyan beszélgetés, amiből valami jó tud kisülni. Azért, mert miközben az egészséges részemben akarok lenni, és ragaszkodom, hogy valahogy innen legyek, hogy egyáltalán nem tagadom a sebzett részem. Akkor átcsúszok a sebzett részembe, akkor azt mondom, hogy te úgy szeretném másképp csinálni, most nem megy. Nem, egyszerűen most nem megy. Nem, most az van, hogy most elfogy, egyszer most nem megy. Úgyhogy léci, akkor most egy kicsit, nem tudom én, legyél felnőtt, mert én most nem vagyok az. Tehát a következő párhuzamunk az volt, hogy nem kell egy, igen, az nagyon, mikor egyszer egy szenvedélybeteg embernek azt mondtam, hogy de akkor már több mint egy éve beszélgettünk, akkor már volt alapja. Már annak, hogy tudtam, hogy nem ért félre, vagy ez nem esik neki annyira, hogy még rosszabbul legyen. Mondtam neki, hogy de tudod, hogy te sose fogsz meggyógyulni. A szememben van a rémülete, ahogy ezt meghallotta tőlem. Hát ezt én most már merem neked mondani. Hát az egészséges részeddel tudod ezt hallani. Te tudod, hogy én miről beszélek. Az egészséges részeddel beszélek most. Te pontosan tudod, ha nem hazudsz magadnak, hogy sosem fogsz teljesen meggyógyulni. És akkor láttam, hogy elterik az 5 másodperc, meg a 15, meg a 35, és egyszer csak azt mondta ez a nő, férfi, férfi, nő, hogy te úgy megrémültem, ahogy ezt mondtad, hogy tulajdonképpen én mindig azt mondtam magamnak, hogy nekem meg kellene gyógyulnom. És hogy ez azért volt iszonyatosan ijesztő, mert belül meg tudtam, hogy ez nem fog menni. De ha azt mondod, hogy nem is kell meggyógyulnom, de hogy így is lehetek jól, hogy anélkül, hogy meggyógyulnék, képes lennék nem inni, hát ennél felszabadítomat, nem kell meggyógyulnom, és fogok tudni nem inni, így van. Ez nem egy jó hír. Nem kell meggyógyulnom, és fogok tudni nem inni. Alkoholt. Azért vizet létszi. Tehát a következő párhuzam így volt, hogy mikor megnézzük, hogy le tudjuk magunkat írni, hogy van két részünk, hogy akkor sosem derült az ki, hogy az egyik győzze le a másikat. Az egyik vegye semmibe a másikat, az egyik alázza meg. Ez sosem derült ki. Nagyon izgalmas viszonyok derültek ki. Ez miért is érdekes? Mert a belső működésünk leképeződik a kapcsolati működéseinkben. ami belül történik az én részeim között dialógusként, hogy a lassúnak nem mondom, hogy gyorsulj már föl, eszetlen, 21.2017, 4K. Hova tötymöröksz már? Hogy ez, ahogy bánok magammal, ez a kapcsolati minta kifelé is ugyanígy lesz. Ahogy bánok a sebzett részemmel, hogy ez kifelé is pontosan ugyanígy fog működni. Ugyanezeket a viszonyokat képezem le. Ezt ugye így mondja a családterápiás szakirodalom, hogy az egyéni elakadásaink kapcsolati konfliktusok formájában kerülnek fölszínre. Tehát a belső dialógusaink fejlesztése jót tesz nekünk, amikor a nagymamát kell kibírni karikor. És akkor most jön az utolsó, amiről akarok beszélni, ugye, ahogy Richard Taylor ezt mondja, hogy létezik a tervező részünk, tervező én, és létezik a kivitelező. És hogy ő elkezdte kutatni ezt, hogy hogyan lehetséges az, hogy a kivitelező én, aki azt mondja, ha kap, eszi. Ha tudja, hogy ha nem enne húst heti egyszer, akkor fütyül rá. Nem érdemes leállítani a motort, mert egy ember nem számít. Szóval, hogy lehetséges az, hogy a tervező én hasson a kivitelező énre? Hogy ez lenne jó? Mert a tervező én, ő folyamatokat lát, meg összefüggéseket, attól tervező. De a kivitelező én a pillanatban élvezi az életet. És ezzel sok bonyodalmat okoz. De most sem az a megoldás, hogy a kivitelező ént lebecsüljük. Az, hogy ő tudja élvezni az életet, az az egyik legjobb dolog, ami lehetséges. Annyira jó élvezni az életet. Az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó. Most iszom is egy kicsit. Ez a köszönöm. Rá van írva. Igen ám, de a kivitelező én elég okos. A tervező én elég okos, ismeri a kivitelező én gyöngeségeit. Az egyik lehetőség az, amit Odysseus tesz. Az ő okossága az, hogy tudja, hogy ha a szirének énekelni fognak, neki annyi. Ezt jól tudja. A tervezőjén azt mondja, a szirének énekét, ha meghallom, én is el fogok csábulni, és odaveszek. Na jó, de én egy bolyongó Odysseus vagyok. Hát az a dolgom, hogy bolyongjak. És én szeretném meghallgatni a szirének énekét. De nem akarok odaveszni. Ez fogós. Hogy lehetne hallani a szirének énekét, és nem odaveszni? És itt jön akkor a tervezőjén, azt mondja, kössetek oda az árbóchoz, hadd halljam a szirének hangját, de ez nem elég, mert akkor ti is fogjátok hallani, és akkor, na, és én meg oda leszek kötve az árbóchoz, ti meg akkor szépen oda, na, ez nem jó ötlet. Tehát azt kellene csinálni, hogy szépen dugót készítünk a fületekbe, viaszból dugót, hogy ti ne halljátok, mert elcsábultok. Ezért nektek dugó, nekem kötözés. Ez nem egy ilyen 21. századi szexuális beavatási szertartás, hanem Odysseus. És azt mondja, hogy azt is kérlek, arra is kérlek benneteket, ha bármi módon követelném, hogy engedjetek el, semmiképp se tegyétek meg. Milyen zseniális a tervezőjén. Ezt úgy mondja a szakirodalom, hogy hoz egy előzetes döntést. Az előzetes döntés azokra a helyzetekre vonatkozik, amelyekben tudom, hogyha egy aktuális helyzetben leszek, emlékeztek, rendszerek, helyzetek, emberek, ha bent leszek majd egy helyzetben, és a titkárnőm egy megfelelő cuccba fölöltözve, inkább levetkőzve, mondanám, magát 3 hónapnál tovább mutatja, akkor eljön az a helyzet, hogy a kivitelező én úgy dönt, hogy én tudom a saját kivitelező énemről, hogy ez akkor meg fog történni. Ezért úgy dönt most a tervező én, hogy nem hagyhatom arra a helyzetre a döntést, mert ott 10-9 bukás. Ezért előzetes döntést kell hoznom. És az előzetes döntés segít engem abban, hogy ott ezt a kérdést már nem kell eldöntenem, mert azt már eldöntöttem. Ezért egyszerűen csak visszaemlékszem, hogy ezt nem. Hogy sosem fogok valamit megtenni. Soha, mert ezt már előzetesen eldöntöttem. Mert ha a helyzetben kell döntenem, el fogok bukni. Ezért ezt előzetesen kell eldöntenem. Mert a helyzetben gyönge leszek. Odüsszeusz zsenialitása, hogy előzetes döntést hoz, de az előzetes döntésnek aztán van egy kivitelezés része is. Viasz, kötözés, utasítások adása. Mert az a helyzet, amikor gyönge leszek, az be fog következni. És ez zseniális, ahogyan valaki az egészséges részéből átlát a sebzetbe, és azt mondja, ebben a helyzetben tudom, hogy el fogok bukni. Ezért ennek a helyzetnek más helyzetnek kell lennie, mint amikor elbuknék. Mondom ezt nektek, hogy tudjátok, mikor úgy történt, hogy egy plázában ebédeltem. Ez lényegtelen, csak abból a szempontból nem, hogy ott ugye lehet találkozni másokkal, úgy, hogy nincs megbeszélve. Igaz. És az történt, hogy éppen ott eszegettem valahogy, jött velem szembe egy srác, hey, Feri! De olyan kedvesen, megismertem, hát az Robi volt, akit eskedtem 4 éve. És én akkor megörültem neked, tudod, eszembe jutott ki egy dolog, hogy jut a jegyes csoport, és jött azt a, jaj, Feri, nem akarlak zavarni, haj, de örülök, hogy látlak, nem vagyunk már együtt. Hát értitek, hogy elvette az étvágyamat. De ezt olyan lelkesen mondta, hogy hogy ő örült nekem, és ilyen lelkesen látszott, hogy teljesen minden negatív érzését kivette ebből a közlés, most nem vagyunk, hát ma az elején, elment ez a, elment ez a vonat. Na, most már, hogy vagy, Ferikém? Tudjátok, az egyik legdrámaibb élményem ezzel kapcsolatban az, hogy álltunk egy helyen, ott volt a vőlegény, meg a pap, és a mennyasszony sehol. Maratoni futóversenyt rendeztek. A mennyasszony abból az irányból jött, ahol futottatok. Késett 45 percet. De ez nem drámai. Hát ez, na, igen ám, de hát a vőlegény beszélgetett a násznéppel, akkor a tanújával. Egyszer csak bejött a sekrestébe, én ott dekkoltam. Azt kérdezte tőle, most legyen ez a sekrestje. Azt mondja, ránézett az órájára, azt mondta, Feri, szerinted ez az egész jó ötlet?
A saját szerepem.
Hát nem mondom, hogy nem lepődtem meg. Hát, na, hát jó, most csak ennyit akartam erről, nem akartam többet. Mikor hallottam ezt, amilyen azzal a, de szeretettel, örömmel, ilyen kedvességgel, ilyen lendület, szia Feri, és hogy beleszőtte azt, hogy már nem él együtt a feleségével, hogy ez engem úgy szíven ütött, hogy én emlékszem, hogy életemben először akkor elkezdtem gondolkozni, hogy tulajdonképpen egyrészt én mit szoktam elrontani, hogy van-e, amit én nem csinálok jól. Tehát kell nekem valamit másképpen csinálnom. Hát én látom őket már ott hónap számra, hát most valamit kell-e másképp csinálnom. A másik, hogy tulajdonképpen komolyan veszitek-e, amikor azt mondjátok, hogy igen. Ez volt a másik nagy kérdésem, hogy tulajdonképpen mi történik ott? Mi történik ott? És akkor lett egy félelmem, hogy lehet, hogy valaki nem veszi komolyan. Nem is veszem észre, és csak úgy... Tudjátok, ahogy mondta azt egy kedves hölgy volt, azt mondta, és téged el nem hagylak, holtodiglan, holtáiglan. Ezt mondta, de neki nem tűnt föl. Ezekből az elszólásokból nem szoktam hosszú távú következtetéseket levonni. Viszont a másik kedvencemet hadd idézzem, amit már biztos hallottatok, ezt pedig egy férfi mondta, azt mondja, Isten engem úgy segéljen, nagyasszonyunk a boldogságos Szűz Mária, és Istennek minden szentjei, hogy téged szeretlek, szeretetből veszlek feleségül, Isten rendelése szerint, anya egy szent. Ugye én is jelen voltam, én tudtam, hogy nem anya egy szent, hanem az anya szent egyház törvénye szerint. Majdnem stimmelt, csak... És én akkor hangosan mondtam, hogy ez adjon egy kis támpontot, hogy az anya szent egyház törvénye szerint. Azt a bólintott, azt mondja, anya egy szent. Így történt, ahogy mondom. Ez volt az a pont, hogy úgy döntöttem, hogy többet nem mondom előre, mert lehet, hogy én is a probléma része vagyok. És képzeljétek el, hogy azóta nem mondok anya szent egyházat. Azóta az egyház törvénye szerint. Tényleg így csinálom. Na most. Szóval ott tartok, hogy arra gondoltam, hogy talán nem veszitek komolyan. De nem tudtam, hogy így van-e. És akkor álmatlanul forgolódtam, most komolyan veszitek, vagy nem? Mit csinálok én? Ez egy színház, én ott statisztálok ahhoz, hogy ti magatokba azt mondjátok, hogy nem kezd annyira komolyan venni. Kicsit elsunnyogunk, meg menne, jó lesz ez. De mikor volt egy kedves ismerősöm, aki annyira komolyan vette az egész szertartást, férfi, most két férfi, az egyik annyira komolyan vette, hogy amikor kihozták a fő kaját, mindent kirakták, akkor ő kiment a WC-be hányni. Annyira tele volt feszültséggel, meg mindennel, hogy jól, meg annyira jól akarta csinálni, hogy ott, neki ott lett vége. A másik, hát az a kedvencem. Ezzel a férfivel pedig az történt, hogy annyira komolyan vette, hogy amikor kihozták az első fogást, ő elájult. Ez így volt, ahogy mondom. Elájult, és képzétek el, mentőt kellett hozzá hívni. De hát ott hirtelen, most mi legyen, fölfektették ott az asztalra. És így volt, ahogy mondom. És hogy fölfektették, ő feküdt az asztalon, és onnantól kezdve pedig a nász nagy, akkor az a fős. Így van. A lagzi. Szóval ezek meggyőztek arról, hogy komolyan veszitek. És akkor tulajdonképpen arra jutottam, hogy helyhaj, hogy amit megelőlegezek, és ez nem egy nagy megelőlegezés, hogy szerintem mondjuk így mindenki komolyan veszi aznap. Hogy másnap komolyan veszitek-e, azt én már nem tudom. De amit látok, hogy aznap komolyan veszitek. És ezért nem véletlen, hogy Richard Taylor azt mondja, hogy ezért érdemes úgy látnunk magunkat, hogy van egy tervező én, meg egy kivitelező. Mert aznap komolyan vesszük. De ha nekem mondjuk egy kapcsolati, most direkt így mondom, hűséget, minden nap itt a kivitelező én, minden nap neki ott ki kell találni, hogy ma hűséges leszek, ne arra jöjjön, én tulajdonképpen mindig egy 15 perccel előbb kelek, mert ez egy nagyon komoly téma, ezt minden nap valahogy le kell tisztáznom, hogy most ma hűséges legyek, vagy nem. Hát vannak azért ellenérvek, kétségkívül. És lehet, hogy mondjuk 20 perccel fogok előbb kelni, mert tényleg, szóval mióta két új munkatársnő van, azóta 25 perccel kell előbb kelnem, vagy minden nap ezt letisztázzam, hogy tulajdonképpen hogy van. Hát igen, igen, meg amióta mennek ezek a vidékútak, az 30 perc is fog kellene. Hát így nem lehet élni. Tehát a szakirodalom azt mondja, előzetes döntéseket hozok. Nem bízom magamra a döntést, hogy majd ott a kivitelező én döntse el abban a helyzetben. Egyszerűen nem bízom rá. Második. Na most azért megyek sorba, hogy akkor egyszerűbb lesz nekem hosszú távon. Ezt úgy mondja a szakirodalom, hogy előzetes döntés és kizárás. Hogy valamit egyszerűen kerekperec kizárok. Nem naív vagyok, hogy azt mondjam, hogy ez nem történhet meg, mert minden megtörténhet, hanem kizárom. Az egy másik műfaj. Második, ezt így mondja, hogy elköteleződési stratégiát választok. Akkor nézem, hát idő van, hát semmi elköteleződés, semmi szabadság, nincsen. Hát, milyen elköteleződési stratégia? Húj csak alá! Nem a... Most 35 lett, de úgy belelkesedtem. Következő alkalommal végigmondanám, hogy milyen trükkjei vannak, fondorlatai a tervező énnek, hogy a kivitelező én úgy csinálja, ahogy nekik együtt hosszú távon jó. És ami még szebb, hogy mit tud tenni a tervező én a kivitelező énnel ahhoz, hogy ne is csak nekik legyen hosszú távon jó, hanem másoknak is. Ezt izgalmasnak látom, és akkor itt...
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.